Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az államfő alkotmányos konfliktust okozott az állam intézményei között, azáltal, hogy visszautasította az igazságügyminiszter azon kérését, hogy felmentse tisztségéből Laura Kodruca Kövesit, az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség vezetőjét, és kötelezte Klaus Johannist arra, hogy bocsássa ki az erről szóló elnöki dekrétumot. Hogyan értékeled ennek a döntésnek a jogi és politikai jelentőségét?
Jó napot, jó vételt kívánok a Bukaresti Rádió minden hallgatójának. Igen, ez egy, hát én nem szeretném eltullozni, de talán nem túlzás azt mondani, hogy történelmi jelentőségű döntése volt az Alkotmánybíróságnak. Nem elsősorban szakmai szempontból. Szakmai szempontból ez a kérdés viszonylag egyszerű. Mondom viszonylag egyszerű, mert abban sem egészen tiszta a kép. Arról van ugyanis szó, hogy az alkotmány a 132-es cikkelye kimondja, hogy az ügyészek az igazságügyminiszter fennhatósága alatt tevékenykednek. Viszont ennek az alkotmányos elvnek nem volt megfelelője, tehát a bíróság szervezési törvény nem tisztázta, hogy miben áll a fennhatósága a miniszternek. Nyilván nem állhat abban, hogy a miniszter mondja meg az egyes ügyésznek, hogy milyen bizonyítékokat vegyen figyelembe, és milyeneket nem egy konkrét bűnügyben. Na de hogyha nem így, akkor miképpen gyakorolja, vagy gyakorolhatja a fennhatóságát a miniszter. Na most ezt a helyzetet világította meg az Alkotmánybíróság azzal, hogy azt mondta, hogy a legfőbb ügyésznek és a korrupcióellenes ügyésznek a visszahívása esetében a miniszter az, aki ezt eldöntheti. Ugyanis a miniszternek jogában áll ellenőrizni a főügyészeknek a tevékenységét a menedzsment szempontjából. Tehát nem abból a szempontból, hogy most éppen milyen bizonyítékok alapján küldtek valakit a bíróság elé, hanem azt, hogy hogyan gazdálkodtak a rájuk bízott eszközökkel, erőforrásokkal, mennyi idő alatt fejezték be az egyes ügyeket, mert ugye itt arról is szó van, hogy 11 éve nem történik semmi egy bűnügyben. Tehát 11 évvel ezelőtt elkezdték a nyomozást, és ma még mindig nincs vádirat. Tehát azt jelenti, hogy valaki ott rosszul dolgozott, ugye? És ebben az esetben a miniszter a kulcsfigura, aki eldöntheti a visszahívását a főügyészeknek, az elnök, aki erről ki kell bocsásson egy elnöki dekrétumot, az csak súlyt ad a tisztségével, a presztízsével ennek a döntésnek, de a döntés az a miniszteri. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság, és hát ezzel tulajdonképpen még egy ilyen törvénykezési űrt is betöltött, hiszen ez így egyetlen egy törvényben sem szerepel. Na most nyilván, hogy ennek a döntésnek óriási politikai vonzata is van. Ugye hosszú idő óta is ezt tudjuk, hogy Laura Kodruca Kövesi az, aki hát megtestesíti azt, amit a jelenlegi kormánypárt párhuzamos államnak nevez, és hát tulajdonképpen az ő nevéhez fűződnek olyan ügyek, amelyek fölöttébb gyanúsak. Ugye a Ploiesti korrupcióellenes ügyészségnek a tevékenysége, ott ennek a Negulescu nevű ügyésznek a tevékenysége, Ornyának a tevékenysége felvett olyan legalábbis gyanút, de hát nagyon is megalapozott gyanút, hogy ezek politikai megrendelésre dolgoztak, és hát tulajdonképpen nem az igazságot akarták kideríteni, hanem a párhuzamos állammal szemben álló politikusokat próbálták rács mögé juttatni. Tehát abban az esetben, hogyha, és az Alkotmánybíróság döntése végül is ezt mondja ki, hogy ha Laura Kodruca Kövesit felmentik, akkor nagyon könnyen kártyavárként omolhat össze az az egész konstrukció, ami emögött állt. Tehát óriási a tét, és a politikai erők úgy látom, hogy mozgásba lendültek, és hát elsősorban a vesztes fél az, aki most sokkal hangosabb, és hát a közösségi oldalakon és más fórumokon igyekszik megtorpedózni ezt a döntést. Nagyon nehéz helyzetbe került az államfő, akinek most az Alkotmánybíróság előírta, hogy mit kell tegyen. Tehát ő az első nyilatkozatában ezt megpróbálta valamiképpen elkenni. Szerintem nagyon szerencsétlen módon próbálta meg, mert azt mondta, hogy addig fogja tanulmányozni az Alkotmánybíróságnak a döntését, illetve annak az indoklását, ameddig megérti. Hát nagyon remélem, hogy az elnök felfogó képessége nem olyan rossz, hogy soká értse meg azt, amit rajta kívül mindenki megértett, hogy neki egy dolga van most, felmenteni Laura Kozruca Kövesit. De hát nyilván, hogy ő is nehéz helyzetben van, már csak azért is, mert én egyáltalán nem tartom véletlennek, hogy tegnap előtt az elnök ellen is bűnvádi eljárás indult. Tehát ezek a dolgok, hogy is mondjam, nem lehetnek véletlenek. És hát nyilván, hogy ez a bűnvádi eljárás nyomás alatt tartja az elnököt, hiszen arra gondol, hogyha nem úgy fog eljárni ebben az ügyben, ahogy a párhuzamos állam elvárná, hát akkor ő maga is áldozatául esik ennek a döntésnek. Másfelől viszont az alkotmánybírósági döntést egyértelműen megszegni, hát az megint csak a halálos ítéletnek az aláírását, a politikailag halálos ítéletnek az aláírását jelenteni. Úgyhogy valószínűleg, hogy ez a patthelyzet még egy ideig fenn fog állni, addig, ameddig megjelenik az alkotmánybíróság indoklása mindenképpen, de hát ez csütörtökön megjelenik, illetve hát tegnap megjelent, és ezek után a labda a Kotrocseni palotában pattog, az elnök tér felén pattog. Ő az, aki most valamilyen döntést kell, hogy hozzon. Valószínűleg nem fogja elkapkodni, de előbb-utóbb ezt a döntést meg kell hozza. És én azért azt mondom, hogy azt, hogy egyértelműen szembeszegüljön egy alkotmánybírósági döntéssel, nem teheti meg. Tehát ez hosszú távon neki a politikai karrierjének a végét jelenteni. Tehát valószínűleg, hogy előbb-utóbb aláírja, de az én tippem az, hogy megpróbál valamiképpen arculatvesztés nélkül kijönni ebből a dologból. Ennek pedig az egyetlen módja az lehetne, hogyha Laura Kozruca Kövesit meg tudná győzni arról, hogy lemondja. Ebben az esetben ő nem kellene, hogy kirúgja Laura Kozruca Kövesit, az elmenne magától, tehát az alkotmányos konfliktus az magától megszűnne. A kérdés az, hogy mit tud felajánlani Laura Kozruca Kövesinek. Nekem ezzel kapcsolatban is van két tippem. Az egyik az, hogy alkotmánybírónak fogja kinevezni, hiszen az elnöknek lehetősége van arra, hogy egy alkotmánybírót javasoljon. Másfelől pedig a másik lehetőség, hogy valamilyen brüsszeli intézménybe fogják elküldeni, ahol már volt egyébként, és hát ott fog dolgozni, tehát így nem alakulhat ki egy olyan kép, hogy hát esetleg őt a rossz munkája miatt felmentették a tisztségéből, hanem inkább előléptették, valamilyen más megbízatást kapott.
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra, azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk, minden álmunk. Veled lenni, tudom szép volna kedvesem, világ sincsen, de sem majd már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem, világ sincsen, de sem majd már, nem ad választ ma senki sem. Hogy ez jó így, el ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít, el ne hidd, hogy minden. azért hagytuk, hogy így legyen. Virágok kezd veled lenni, tudom szép volna kedvesen. Virág sincsen, de sem vagy már, nem ad választ, ha senki sem.
Angela Merkel német kancellára közelmúltban nyilatkozott arról, hogy ő és Emmanuel Macron, francia államfő, hogyan képzelik el az eurózóna jövőjét. Erről mit tudsz és mit gondolsz, hogy lesznek ennek a tervnek Romániára is vonatkozó következményei?
Így van, egy nagyon fontos nyilatkozatról van szó, egy interjúról, amelyet a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott Angela Merkel. Én megmondom őszintén, csodálkozom azon, hogy nem volt komolyabb visszhangja ennek a nyilatkozatnak, mert rendkívül fontos dolgokat mondott Angela Merkel. Mielőtt elmondanám, hogy miket, egy kicsit megpróbálom vázolni a jelenlegi európai konstellációt. Tehát két teljesen egymással szembe menő irányzat bontakozott ki. Egyfelől egyre nagyobb a támogatottságuk a populista, euroszkeptikus politikai erőknek, mi már nem csak Magyarországon és Lengyelországon, de hát látjuk, hogy Ausztriában, Olaszországban, Szlovéniában legutóbb is ők nyertek, tehát van egyfajta nagyon éles és erős kritika az Európai Unióval szemben. Másfelől viszont Emmanuel Macron és Angela Merkel, nem beszélve Junckerről, megpróbálják megerősíteni az Európai Uniót. Na most ebből a két irányú folyamatból mi következhet? Hát nyilván az, hogy azok az államok, amelyek az erős Európai Unió mellett vannak, azok egy kategóriába kerülnek, akik pedig ezt bírálják, azok egy másikba. Tehát megvalósul az, amit a politikai elemzők már rég mondanak, a kétsebességes Európáról, tehát lesz egy gazdag Európa, amelyik gyorsabban fog fejlődni, és egy szegény Európa, amelyik lassabban fog fejlődni, és a határvonal, a cezúra a kettő között az az eurozóna lesz. Pontosan erről beszélt Angela Merkel, hogyha nem is ennyire nyíltan. Ő azt mondta, hogy fel kell gyorsítani az eurozónának a fejlődését. Ehhez szükség van arra, hogy létrehozzanak egy európai bankot, ő ezt nem így nevezte, hanem azt mondta, hogy európai valuta alap valószínűleg olyan lenne, mint a nemzetközi valuta alap, ami tulajdonképpen szintén egy bank, és ez a bank finanszírozná a befektetési projekteket. Kétféle hitelt adna ez a bank, egy hosszú lejáratú 30 évre szóló hitelt, és egy rövid lejáratút, ami 5 évre szól. A különbség a kettő között az lenne, hogy a 30 év lejáratú hitelt azt a strukturális fejlődésre adnák, és csak akkor folyósítanák az egyes részleteket, hogyha az illető ország bebizonyította azt, hogy az előző hitelt azt úgy használta fel, ahogy a hitelszerződésben azt megállapították. A rövid távú 5 éves hitelszerződést azok az országok kapnák, akik úgymond külső okok miatt kerültek nehéz helyzetbe, és hát ebben az esetben nem kérne az Európai Uniós, illetve hát ez a bank, nem kérne semmiféle reformokat cserébe tőle. A másik érdekes dolog, amit Angela Merkel mondott, hogy egyetért azzal, amit Emmanuel Macron javasolt, hogy a NATO-n belül létre kell hozni egy gyors reagálású egységet, amelyik a különböző helyi konfliktusokban fel tudna lépni. Persze ez hozzátette, ez egyetértésre van szükség a politikai tényezők között. Ez azért érdekes, mert a német honvédelmi miniszter Ursula von der Leyen eddig határozottan visszautasította ezt a tervet. És hát azzal, hogy Angela Merkel elfogadta, azt jelzi, hogy nagyon közelednek az álláspontok a francia és a német álláspont egymáshoz, tehát valószínűleg ez a terv, ez meg fog születni. És Angela Merkel is mondta, hogy ez a terv nem csak az ő terve, hanem Macronnak a terve is. Hogy hogyan valósítják meg ezt a tervet, arról is beszélt Angela Merkel, nevezetesen a következő évi költségvetés, illetve a következő hosszú lejáratú költségvetés az Unió 2021-2027-es költségvetése révén. Ő azt mondta, hogy erről a vitát be kell fejezni már a jövő évi európai parlamenti választások, tehát 2019 májusa előtt, azért, hogy legyen idő a különböző projekteket, mint például az Erasmus ösztöndíjak, a Frontex határvédő egységnek a felállítása, illetve hát különböző befektetési projekteknek legyen idejük a megfelelő anyagi hátteret megszerezni. Na most ebből az egészből még egy érdekes mondat majd elfelejtettem. Amikor az Európai Valuta Alapról beszélt Merkel, akkor egy fél mondattal annyit mondott, hogy még nem tudjuk, hogy ebből a plusz hitel lehetőségből részesülnek majd-e az eurózónán kívüli államok is. Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy nem fognak részesülni. Tehát egyértelmű, hogy a gazdag Európa megunta magával cipelni a szegény Európát, ezek állandóan veszekednek, ezeknek soha nincs pénzük, ezeknek mindenféle bajuk van. Miért kell nekünk ezekkel foglalkozni? Fejlődjünk mi külön, aztán ők megcsináljanak, amit akarnak. Tehát magyarán valami ilyesmit sugalt ezzel a félmondatával Angela Merkel. Na most miért fontos ez Románia szempontjából? Románia március 28-án sürgősségi kormányrendelettel létrehozott egy bizottságot, amelynek a feladata az, hogy kidolgozza az eurozónához való csatlakozásnak az ütemtervét. Na most nem a bizottságnak a véleményét mondom, mert hát nyilván a bizottság, hogyha ezért hozták létre, akkor rendkívül optimista. De például a Bank és Pénzügyi Elemzők Egyesülete, szintén, amelyik eléggé kritikus egyébként a kormánya, szintén úgy nyilatkozott, hogy Románia 2021-ig áttérhet az euróra. Na már most azért nagyon fontos ez a dátum 2021, mert pontosan 2021-ben indul meg ez a pénzügyi program, amelyről Angela Merkel beszélt. Tehát Románia esetleg még az utolsó vonatot, vagy az utolsó vonatnak az utolsó vagonját még el tudja kapni, és fel tud kapaszkodni erre a gazdag Európára, és hát maga mögött tudja hagyni a szegény Európát. Minimális erre az esélye, de megvan rá az esélye, és hát megmondom őszintén, hogy én most szurkolok a román kormánynak azért, hogy sikerüljön az áttérés az euróra, ennek minden hátrányos következményével együtt, mert hosszú távon végül csak ez jelentheti a megoldást.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott.
Én a
és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre gyakrabban beszél az új generációs orosz fegyverekről. Mi állhat ennek a hátterében, mit gondolsz?
Nagyon szívesen beszélnék róla hosszabban, de sajnos az időnk sürget, úgyhogy tényleg csak egy mondatban válaszolok rá. Az áll a hátterében, és ezt nem én mondom, hanem egy nálamnál sokkal jelesebb békekutató, Stockholmi Békekutató Intézet, amely kiderítette, hogy az Oroszországra nehezedő gazdasági szankciók nyomán a védelmi költségeket mintegy 20%-kal csökkentették. Tehát nagy bajban van az orosz hadsereg, ugyanakkor nyilván vannak rendkívül modern fegyvereik. Putyin tehát tulajdonképpen azért fenyegetőzik, hogy eloszlassa azt az esetleg felvetődő hitet, különböző államokban, elsősorban az Egyesült Államokban, hogy meggyengült az orosz hadsereg, és esetleg nem lenne képes megvédeni azokat az objektumait, amelyeket fontosnak tart. Úgyhogy egyfajta szájkaraté ez a dicsekvés az orosz fegyverekkel, amelyek között valóban vannak ilyen csúcsfegyverek, csak nagyon kevés ahhoz, hogy ezzel Oroszország sakkban tudja tartani a világot.
Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin. Rágyújtok hirtelen, élvezem, ahogy
fáj, mint a képzelet. Dötög és pöpög, hú, de kapa. Orvod alá örgölök, kis popa. Ravaton szállni, élvezet. Gyorsabban fáj, mint a képzelet. Dötög és pöpög, hú, de kapa. Gyorsabban száll, mint a képzelet. Dötög és pöfög, ú, de kapa. Az orrod alá dörgölök, kis popa.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. A viszonthallásra.
Szürke ház falakra rászakadt már az este, valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el, hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. El hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj réteg kis patakot, aludj el, kis ember, aludj tetőn, ott neked táncol a hót. Lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyó parton álmos nagy béka ül. Hamtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül. Aludj el, kis ember.